Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Benyhad Attila a portfólió elemzője van a telefonnál. Olyan jó hangulatban indult a tőzsde, ahogy kell. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát az, hogy kell, nem tudom, de minden esetre jó a hangulat most a budapesti értéktőzsdén is, ahogy egyébként a vezető európai részvénypiacokon is. Tegnap történelmi csúcson zárt mind a három amerikai vezető részvényindex. A befektetők leginkább annak örültek, hogy Donald Trump amerikai elnök végül mégis aláírta azt a törvényt, amely elhárítja a kormányzati leállást, tehát a költségvetési finanszírozás lehetővé teszi. Ez lehetett az egyik katalizátor, illetve hát az, hogy ugye megszületett a Brexit megállapodás, és azt mind a 27 tagállam a jelek szerint támogatja. Ez ugye mindenképpen elhárít sok olyan kockázatot, amellyel azért számolniuk kellett a befektetőknek. Visszatérve a magyar piacokra, most 0,8%-os a Bux Index emelkedésének a mértéke, alulról közelítjük a 42.000 pontos szintet. A vezető papírok közül az OTP banknál szintén 0,8%-os emelkedést látok jelenleg, 13.270 forinton született az utolsó kötés. A Richternél 0,3%-os az emelkedés, 7.325 forintra. Egyelőre a Magyar Telekom szerint csökkenés mutat, 0,1%, 371,5 forinton kereskedtek utoljára vele. A MOL-nál van most a legnagyobb emelkedés, a vezető papírok közül 0,9%-ot jelent ez, így 2212 forintra emelkedett az olajtársaság papírja.
Forint? Hogy van?
A forint egyelőre a reggeli kereskedésben csak egy kisebb emelkedés mutatott. Az euróval szembeni jegyzések 363 forint 20 fillér környékén látszanak. Tegnap este felé 363 és 364 közötti hullámzó kereskedést láthattunk, illetve átmenetileg majdnem a 365-ös szintet is elérték kora délután még a jegyzések. Egyelőre feltűnően alul teljesítő a forint a régiós devizákkal szemben is, egyelőre pontos okát ennek nem látjuk, feltételezhetően a Magyar Nemzeti Bank elnökének tegnap reggeli interjúja is szerepet játszik ebben. Matolcsy György arra emlékeztette a befektetőket, hogy ugye kész az MNB további intézkedésekkel is támogatni 21-ben majd a kormány gazdaságpolitikáját, tehát akár lazító lépések felé is. Ez feltehetően nem segített a forintnak.
Köszönöm szépen, Benhard Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
január 1-től több változás is életbe lép az adózás területén. Szigorodik például a kisadózó vállalkozások titeles adójára, vagyis a katára vonatkozó szabályozás. Hívta fel a figyelmet a PVC Magyarország adó és jogi tanácsadási üzletágának igazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Farkas Gábort.
Alapvetően három nagy területre, vagy nagy csapás irányra lehet szétválasztani ezeket a változásokat. Vannak az adminisztrációt érintő változások, vannak a szigorítások, illetve vannak a könnyítések.
Az adminisztrációt érintően milyen változások várhatóak?
Ezek közül talán a legfontosabb az az online számlaadat jelentési kötelezettségnek a változása. 2021. január 1-től már nem csak az adóalany viszonylatában kiállított számlákról kell adatot szolgáltatni az adóhatóság irányába, hanem a nem adóalanyoknak, tehát a magánszemélyeknek kiállított számlák vonatkozásában is, illetve a közösségen belüli értékesítés és exportértékesítés tranzakciók vonatkozásában is. Ez a szabály ez 2021. január 1-től lép hatályba, viszont van egy szankciómentes időszak, ami 2021. március végéig tart. Ezen szankciómentes időszakban, akkor, hogyha az adózók egyébként még nem tudnak tökéletesen megfelelni az új szabályrendszernek, az adóhatóság nem fogja őket bírságolni.
Ugye változás várható abban is, hogy könnyebb lesz hozzájutni a behajthatatlan követelések áfájához. Itt milyen változás várható?
Igen, itt is egy nagyon fontos dologgal egészült ki a szabályrendszer. Ugye eddig arra volt lehetőség, hogyha valaki egy másik adóalanynak kiállított számlát, és az a másik adóalany nem fizette ki a számlának az ellenértékét, akkor most nagyon leegyszerűsítve az értékesítő adóalany visszaigényelhette ennek az ügyletnek a meg nem fizetett ügylet az áfáját az adóhatóságtól. Ez a szabályrendszer most kiegészül azzal, hogyha valaki magánszemélynek állított ki számlát, vagy egész pontosan nem adóalanynak állított ki számlát, akkor is lehetősége nyílik arra, hogyha nem tudja behajtani a számlának az ellenértékét, akkor az áfát, a megfizetett áfát visszaigényelheti az adóhatóságtól.
A szigorítások fókuszában mi áll egyértelműen a nagyon sok kritikával illetett kata szabályok változását lehet kiemelni?
A kata az egy nagyon fontos és egy nagyon széles kört érintő változás valóban, tehát ugye itt ez a 3 millió forintos értékhatár bevezetés, azért ez nagyon sok katás vállalkozást mindenképpen érinteni fog, úgyhogy nyilván erre már készülnek a piaci szereplők, én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban egy ástruktúrálás is várható a piacon, de azért emellett is vannak akárcsak a direkt adózást érintő pontos változások, például az energiahatékonysági célú beruházásoknál, az adókedvezménynek az igénybevétele, vagy annak a lehetősége a szűk, ugyanis a személygépkocsi és elektromos személygépkocsi vásárlására én már nem lesznek jogosultatóra az adózók az adókedvezményt igénybe venni.
Visszatérve még egy picikét a szigorodó kataszabályokra, ott milyen menekülőutak lehetnek azoknak a cégeknek, amelyeknél ugye az árbevétel megharadja majd a 3 millió forintot, és ugye e fölött 40%-os adót vetnek ki majd ezeknek a cégeknek a bevételére. Tehát itt milyen menekülőutak léteznek?
Végezni kell egy viszonylag mély és őszinte vizsgálatot azzal kapcsolatban, hogy az új helyzetben is vajon akkor megéri-e fenntartani ezt a rendszert, vagy esetleg át kell lépni egy másikba. Ugye nyilván az első kérdés az az, hogy valójában, ami a jogalkotónak is a szándéka volt, ugye, hogy ezeket a bújtatott munkaviszony jellegű kapcsolatokat próbálja meg valamilyen módon ritkítani ezzel az új szabályot, tehát meg kell azt nézni, hogy egyébként valójában ez egy munkaviszony jellegű kapcsolat az én megbízommal vagy nem. Amennyiben az, akkor meg kell azt mondani, hogy akkor valaki át inkább a munkaviszonyos jellegű foglalkoztatásba.
Nyilván ezt mondjuk a munkáltatónak kell kezdeményezni. Kezdeményezheti a munkaadó is, de alapvetően erről a munkáltató dönt, nem?
A munkáltató dönt, de nyilván azért ez mind a két félen múlik, tehát a munkavállaló vagy jelen esetben ez az adóalany, ugye úgy látja, hogy valójában ő egy munkaviszonyban végzi a tevékenységét, akkor neki is ugyanúgy kötelességet szerezni a munkáltatója felé, hogy valójában jogilag ez nem feltétlenül az a fajta kapcsolat közöttük, ami egyébként egy ilyen jellegű struktúrának a fenntartását igényli. És akkor ugye, hogyha innen egy kicsit tovább gondoljuk, akkor nyilván, hogyha azt találjuk, hogy ez nem egy munkaviszony, hanem valójában egy vállalkozási jogviszony a felek között, akkor ugye azért számos lehetőség van, ugye itt van rögtön a KIVA, a kisvállalati adó, ahol azért azt látjuk, hogy január 1-től is fontos változás áll be, ugyanis 1 milliárd forintról 3 milliárd forintra emelkedik az értékhatár, ameddig ezt igénybe lehet venni. Nyilván itt nem a 3 millió forintos problémákat fogja megoldani az értékhatár növekedése, viszont maga az adó nem olyan, hogy ezeknek a méretű vállalkozásoknak azért jellemzően érdemes megfontolni ennek az adónemnek, vagy ennek a lehetőségnek az igénybevételét.
Tehát akkor tulajdonképpen a KIVA körben levő vállalkozások száma növekedhet?
Arra számítok, hogy igen, mind az értékhatár növekedés miatt, mind a kata szabályok változása miatt lehet arra számítani, hogy ez a vállalkozói kör, vagy ezeknek a vállalkozásoknak a száma, akik ezzel a lehetőséggel jelnek, növekedni fog.
Farkas Gábort, a PwC Magyarország adó és jogi tanácsadási üzletágának igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A koronavírus járvány második hulláma miatt fél évvel 2021. június 31-éig tolódik ki a május 1-től elérhető szabad felhasználású kamatmentes diákhitel plusz igénylési határideje, mondta a Diákhitelközpont vezérigazgatója Magyar Péter.
Ez az egyik jó hír a Diákhitel házatájáról, de van még másik kettő. A Diákhitelközpont igazgatósága néhány napja döntött arról, hogy maradnak az alacsony kamatok, illetve a kamatmentesség a diákhiteleknél, illetve már korábban december elején döntöttünk arról, hogy a Diákhitel pluszhoz hasonlóan a általános hiteltörlesztési moratóriumot is kiterjesztjük, vagyis meghosszabbítjuk 2021. június 30-áig. És hogyha a Diákhitel plusszal kapcsolatos kérdésére válaszolhatok, semmit nem kell tenniük a hallgatóknak, illetve a volt hallgatóknak, a törlesztési szakban lévő egyébként 114 ezer diákhiteles ügyfélnek. Ugyanúgy, mint eddig, választhatnak úgy, hogy törlesztik továbbra is a hiteleiket, illetőleg abba is hagyhatják, törleszthetnek többet vagy kevesebbet, mint az előírt minimum. Minden törlesztést ingyenes előtörlesztésnek fog elszámolni a Diákhitel központ, és sem akkor nem ér szankciót senkit, hogyha többet törlesz, sem akkor, hogyha egyáltalán nem törlesz. Tehát a Diákhitel központ a kormánynak közösen próbál a legflexibilisebben és a legügyfélbarátabban eljárni ezekben a nehéz időszakokban.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz arról, hogyan változnak év elejétől az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszerre vonatkozó szabályok. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Január 1-től módosulnak az LKR rendszerre vonatkozó szabályok, mondta az Inforádiónak az RSM adóigazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Stankó Dánielt.
December 23-án este jelent meg az új LKR rendelet, amely összefoglalja az új LKR szabályokat, amelyeket 2021. január 1-től kell alkalmazni, tehát lényegében a vállalkozásoknak 4 munkanapjuk van arra, hogy megismerjék az új LKR szabályokat. Jó hír, hogy tényleg sok könnyítést tartalmaz az új LKR rendelet, tehát hogyha a vállalkozások a korábbi gyakorlatot követik, és lényegében a korábbi gyakorlathoz bizonyos LKR bejelentéseket nem tesznek meg, akkor már jól járnak el, és hogy a nagy mértékben csökken az LKR bejelentésekkel érintett termékek köre.
Ez konkrétan azt jelenti, hogy lesznek olyan termékkörök, vagy vannak olyan termékkörök, amelyek kikerülnek az LKR kötelezettség köréből?
Így van, tehát korábban ugye 2021 előtt LKR kötelezettség két esetben keletkezett. Az egyik az úgynevezett nem kockázatos termékek kapcsolatosan, a másik kör pedig a kockázatos termékek kapcsán. Az, hogy LKR kötelezettség keletkezett nem kockázatos termékek kapcsán, ott 3 feltételnek kellett megfelelni, legyen egy LKR köteles ügylet, az üzlet fuvarozással járjon, az ezen belül közúti fuvarozással, és megfelelő gépjárművel történjen a fuvarozás. A kockázatos termékekre vonatkozóan ugye teljesen mindegy volt, hogy milyen gépjárművel végzik a termékek fuvarozását. Az a lényeg, hogy itt csak kockázatos legyen maga a termék. Ami azt jelenti, hogy korábban minden termékre vonatkozott az EKR, és ezen belül volt egy külön alkategória kockázatos termék. Most 2021. január 1-től csak a kockázatos termékekre vonatkozóan kell kérni EKR számot, amire most új kifejezés vonatkozik, bejelentés köteles termék. Tehát a régi kockázatos termékből lett a kifejezés a bejelentés kötelezett termék, de egyébként a termékek köre nem változik. Tehát ha összefoglalva, ugye azt lehet mondani 2020-as terminológiában, hogy csak a kockázatos termékekre kell kérni a KR számot 2021-ben.
Ez egyben azt is jelenti, hogy lényegesen kevesebb termék kerül majd, vagy tartozik majd az EKR kötelezettség alá?
Így van, lényegesebben kevesebb termék tartozik az EKR kötelezettség alá. Lényegében, hogyha a mi termékünk, tehát az adott vállalkozásnak a terméke nem tartozik a kockázatos termékek körébe, akkor nem kell kérni EKR számot.
Jelentős könnyítés is egyben, tehát jelentős adminisztrációs tehertől szabadulnak meg azok a vállalkozások, amelyek nem kockázatos termékekkel bonyolítottak le közúti áruforgalmat?
Így van, tehát jelentős adminisztratív könnyítés az a módosítás, hiszen korábban kellett kérni EKR számot, még nem kockázatos termékek kapcsán, 2021-től viszont nem kötelező kérni EKR számot, amennyiben nem kockázatos termékekkel kereskedünk. Ugye a mostani változásnak a kiváltó okairól beszélve azt lehet mondani, hogy ugye itt két ok van. Az egyik az, hogy Magyarországgal szemben elindult egy kötelezettségszegési eljárás az Európai Unió részéről, melyben az Európai Unió kifogásolta azt, hogy Magyarország egy szükségtelen vagy aránytalan korlátot vagy adminisztratív terhet ró azon vállalkozásokra, amelyek határon átnyúlóan közösségen belül szeretnének lebonyolítani. Tehát kifejezetten közösségen belüli kereskedelmet gátolja. És ugye ennek válaszaként született az a szabályozás, hogy ne legyen aránytalan ez a beavatkozás, hogy csak kizárólag a kockázatos termékekre vonatkozzon a jövőben az EKR kötelezettség. Ugye a másik dolog, ami miatt módosult az EKR rendelet, szóval az online számladatszolgáltatás sikerei, hiszen az online számladatszolgáltatás is egy valós idejű adatszolgáltatás, ahogyan az EKR is, és nagyon sok adat befut a nemzeti kormányzáshoz azzal kapcsolatosan, hogy milyen tranzakciók vonatkoznak, ráadásul ezek számlaszintű adatok, tehát volt egyfajta átfedés az adatszolgáltatás kapcsán az online számla adatszolgáltatás és az EKR kötelezettség között, és 2021. január 1-től igaz az online számla adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed most már a nem adóalanyok felé nyújtott termékértékesítés vagy szolgáltatásra vonatkozóan, illetve a különböző nemzetközi ügyletekre is, tehát ez az adat megérkezik az adóhatósághoz. Így felmerült, hogy talán nem szükséges az, hogy a fuvarozással kapcsolatos adatok is külön EKR rendszeren keresztül is érkezenek a hatósághoz. Elegendő, hogyha az online számladatszolgáltatás rendszerén keresztül érkeznek.
Mi minősül egyébként kockázatos terméknek?
A kockázatos termékeket két nagy kategóriába lehet sorolni. Az egyik kockázatos élelmiszer, a másik az egyéb kockázatos termék. Ugye 2021. január 1-ét a helyes szóhasználat bejelentés kötelezett élelmiszerek és bejelentés köteles egyéb termékek. A termékek körét még a 2014-ben kiadott NGM rendelet mellékletei szabályozzák, és egyébként megtalálhatóak az EKR honlapján, az ekr.nap.gov.hu oldalán, a jogszabályok menüpontban, az utolsó almenüpont a kockázatos termékek. Ilyen termékek vannak ugye a kockázatos élelmiszerek kategóriában, mint a kedvenc példám a cukor, de itt van a például a méz, különböző gyümölcsök, rizs, hajdina.
De miért számít ez pont kockázatosnak? Ezekkel az említett termékekkel lehet leginkább áfacsalást elkövetni?
Igen, az EKR bevezetésének kettős célja volt, egyrészt az élelmiszerbiztonság, tehát lehessen nyomon követni, hogy milyen élelmiszerek kerülnek előállításra, illetve kerülnek be az országba. A másik cél pedig az áfacsalások, és olyan termékek kerültek be az egyik kockázatos termékek körébe, ugye, amelyek valamiféle csalásra utalnak.
Stankó Dánielt, az RSM adóigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Közzétette a 2021-re vonatkozó első féléves értékelési tervét az állami számvevőszék. A szervezet megkezdi a 2020-as zárszámadás ellenőrzését, és véleményezi a 2022-es költségvetést is, tájékoztatta az Inforádiót Domokos László, az állami számvevőszék elnöke.
A következő év megtervezése az egy folyamatos működést igazol, hiszen emlékszünk csak, hogy ebben az évben milyen nemzetközi vita is volt arról, hogy folyik a jogállami keretek szerinti működés. Hát az állami számvevőszének a feladata az, hogy ellenőrizze a végrehajtó hatalom, így a kormányzat és az önkormányzatok, illetve azok intézményei, gazdasági társaságának az ellenőrzését. Ez a törvény előírja, hogy mit kell csinálnia, így a például a 2020. évi költségvetés teljesítésének az ellenőrzés, ami lássuk be, hogy ebben a válságos veszélyhelyzeti környezetben bizony pénzügyileg is egy rendkívüli kihívás lesz és újszerű feladat, vagy akár a 22. évi költségvetés előkészítése is várhatóan első félében szokás szerint meg lesz, és ennek megfelelően értékelését, egy előretekintést kell elvégezni, ami lássuk be, hogy ebben a szintén kiszámíthatatlan gazdasági környezetben ez egy különös feladatot jelent. Nyilván ellenőrzéseket is végrehajtunk, meg is jelent a következő első fél évnek a programjában, de ehhez társulva különböző elemzések is meg fognak jelenni a 22 vagy az azt követő évekkel kapcsolatban is. Ezen túl természetesen vannak olyan ellenőrzések, amelyek szabadon választhatóak. Így például folytatjuk az ellenőrök ellenőrzése című évek óta ismétlődő ellenőrzéseket, tehát a kormányhivatalok önkormányzati felügyeleti munkaterületét is fogjuk ellenőrizni. De ilyen lesz a helyi adózással kapcsolatos ellenőrzés, amely évek óta kívül került a látókörön, most ez bekerült a számbevők látókörében, és elindítjuk el a következő fél évben az ellenőrzését. Különösen a helyi iparűzési adóval kapcsolatos tevékenység. Évről évre ismétlődően a Nemzeti Adó és Vámhivatal is a látókörbe kerül.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt lehet a telefonnál Weinhard Attila, a portfólió elemzője. Hogy teljesít a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm ismét a hallgatókat. Kitartva jó a hangulat most az európai vezető részvénypiacokon és ezen belül a VUX indexnél is. 0,9% idehaza az emelkedésnek a mértéke. szint, nagyjából közelítjük a 42 ezer pontos kerekszintet a Bux Indexnél. A vezető magyar papírok közül az OTP-ban 1%-os emelkedést látok, 13.290 forintra. Közben a MOL-nál szintén már ugyanekkora a plusznak a mértéke, 2216 forintra. Magyar Telekom egyelőre stagnál 372 forinton, a Richter 0,3%-os emelkedést mutat 7325 forintra. Közben felhívom a figyelmet arra, hogy az OTP banknál 6-szor magasabb a forgalom az Opus papírjaiban, 8,3%-os szárnyalás látok, ugyanígy a Masterplusznál is jóval nagyobb a forgalom, mint az OTP banknál, 8,8%-os a szárnyalás, és a Valbersnél is majdnem az OTP bank forgalmát, utolérő forgalmat látunk. Itt 8,5%-os a szárnyalásnak a mértéke, tehát úgy tűnik, hogy egyelőre a kisebb papíroknak a napja ez a mai.
Forint hogy viselkedik?
A forint egyelőre nem tudott érdemben visszaerősödni a tegnap délután elért majdnem két hónapos mélypontjáról. Ugye csak nem 365-ig emelkedett az euró jegyzése, most továbbra is 363 forint 50 fillér környékén látom a jegyzéseket. Egyelőre az euró kitartóan erősödik a dollárral szemben a nemzetközi devizapiacokon, tehát egy erős euróval szemben szenved a forint. Minden esetre azért figyelemre méltó, hogy a két másik régiós devizánk, a cseh korona és a lengyel zloty nem ilyen pályát futott be az utóbbi napokban, tehát a forint azért mérsékelten alul teljesítőnek számít.
Köszönöm szépen, Vejnhard Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.